Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.
Téblábnyomok a hóban. Bodor Ádám életút interjú. Az íróval Balla Zsófia beszélget. Hatodik rész.
Amelyre én parangoltam, a hegyi ösvények azok nem turista utak, hanem a jóászok által kitaposott ösvények. Először azok, amelyek a lakott település felől elvezetnek a tenához, ahol az állatokat elsősorban a juhókat tartják. Egy ilyen út vagy egy ilyen ösvény természetesen, hogy nem az úti célomhoz vezet, hanem az esztenához. Jó időben, jóval még az esztena előtt módban ugyan egy kis kerülővel kerülni a veszélyes helyeket, de a kutyát azért tartja a juhász, hogy idejébe észrevegye a közeledőket. Ilyenkor mindig ugyanaz történik, 20-30 kutya elindul. Egyikük a vezér. Hát ahogy ezt az ember innen elképzeli, jelt ad, vakkant. Egy rövidet, és utána némán elindulnak, soha óriási csaholással, hanem némán indulnak el az ember felé, 20-30-an, ahányan vannak, általában egy ilyen júnyai 300 és 700 jú között, tehát egy eszten a hát állatállománya ennyivel tevődött össze, ennek megfelelően 20-30 vagy 40 kutyát tartottak. És ezek az embert körbeveszik. Vagy idejében észreveszi a pásztor, vagy a juhászok egyike, vagy nem, vagy visszahívja a kutyákat, vagy nem. De a vége az mindig ugyanaz, hogy az ember ott áll, szerencsés esetben hátát egy sziklának vetve, és körbevéve a kutyákkal, vagy pedig kétségbeesésébe, és ez állítólag az egyetlen mód arra, hogy az ember megbussza, ne kell ülni ilyenkor a földre, és minden felesleges mozdulatot. Ennyi a kaland, előbb-utóbb a juhász előkerül és visszarendeli a kutyákat, de erre sosincs eleve biztosíték. Én sose ismerem előre a forgatókönyvet, rólam egyszerűen csak csorog a veríték, és reszketek.
Ha lépnél egyet, rád rontanának?
Konkrét esetről keveset tudok, amikor történtek pajok. Én egyszer csurom véresen kerültem ki egy ilyen támadásból, de azért, mert a közelembe egy elég rég kivágott kis tüskés henyőt ragadtam fel. Tele volt töredezett hát ágvégződésekkel, és ahogy hát elég óvatlanul ugyan, de hát ösztönszerűleg hadonáztam magam körül. Észre se vettem, amiután hát a kutyák eltávoztak, akkor láttam, hogy csurom vér vagyok, ugyanis magamat sebesítettem meg. Később ezek a kutyák az emberrel megbékélnek, amikor bekerül az esztenába. Ott sem árt az óvatosság, de akkor az embert mondjuk befogadják. A távozásnál újra szükség van a juhászok fellépésére, mert ahogy az ember kikerül erről a területről, a kutyák megint csak utána erednek. Te egy ilyen támadás, hát elég ahhoz, hogy az ember az akkor kialakult félelmeitől sose szabaduljon meg.
Hány éves voltál az első ilyen találkozáskor?
Hát 14-15 körül.
És a juhászokkal szót tudtál érteni? Soha nem volt gond abban, hogy te ott járkálsz, ki vagy, mit akarsz? Nem voltak bizalmatlanok veled? Soha?
Nem, ezek nagy általánosságból annak idején kedves, barátkozó emberek voltak. Meg lehetett náluk szállni félig meddig a szabad ég alatt. Egy ilyen oldalfalak nélküli tetőzet alatt aludtak ők is.
Ilyen cserésbe.
Igen. Hát esőbe, hóba, fagyban.
Mert... Télen is?
Nem. Ott
csak a hófagy az nyáron
hát
is.
Ürideg állattartás nem folyt. Júniustól augusztus végéig tartották fent az állatokat, de hát attól függően, hogy az eszten a milyen magasságban volt, hát nyáron is egy-egy hózápor, egy jeges eső ott átsöpört.
Úgy tudom, hogy nagyon sok időt töltöttél, legalábbis amíg Erdélyben éltél a hegyek között. Télen is eljártál síelni?
Hát
talán
télen,
hetekre, hónapokra is?
Hónapokra el.
Hova?
Elvonultam.
Kihez? Ahol tudtál lenni így hosszan? Meg miből éltél? Hogy tudtál ott lenni?
Hát ez függött az anyagi helyzetemtől is. Síelni egy időben Rassó környékére jártam, aztán Aradnajavasokba, elsősorban Puzdrára, ahol hát úgy 1600 méteres szinten egy eléggé omladozó, lerobbant turistaház állt. Előfordult, hogy heteken át én voltam az egyetlen vendég, és mivel a gondok már régi ismerősnek tekintett, ott is hagyott néha napokra, elment haza a faluba, ideadta a fás kamara, konyha és az élelmiszer raktár kulcsát, ahonnan vételeztem magamnak, amit lehetett, cigarettát és ürumot. A konyhába pedig hozott anyagból ezöcskéltem.
Hátizsákban vitted föl?
Hátizsákban, igen. Ezt.
Hónapokig ebből értél, néha lementél, hoztál föl?
Hát, persze, időnként, hát ő le kellett menni, némelykor egy-két napra Kolozsvárra is lementem, de éltek ismerőseim Borsán, barátoknak is nevezhetem őket, akiktől aztán kaptam egy-egy oldal szalonát, 10-20-30 tojást, egy-egy üveg pálinkát, és azzal akkor visszamentem a hegyre. Később aztán átszoktam a Hargitára, hát itt a Radnai Havasokban ugyanis egyszerűen a létezés viszonyai annyira elromlottak, hogy már felelőtlensége számított az, hogy az ember ott egymagába teljesen egyedül éljen.
Mit érsz ezen a leromlás, hogy olyan veszélyessé vált, de milyen szempontból?
Igen, tűzveszélyes volt az épület. A falai annyira megrepedeztek, töredeztek, elemek hultak ki, ott a szél besűvített, hát előfordult, hogy egy-egy reggel a rések alatt 5 centis hó volt befújva az egyetlen helységbe, ahol az ember pihenhetett, tehát az éjszakát is eltöltötte. Hele volt egy ilyen mennyét félével is a ház, ezek éjszaka az emberen, hát ott hancúroztak, nem haraptak ezek, nem, de átugráltak rajtam.
Igazi mennyétek?
Igen.
Macska nagyságú állatok,
fura mód, egyáltalán nem zavart őket az, hogy ott egy élőlény alszik ágyba, ami nem azonos az ő rokonságukkal. Én kevésbé állíthatom magamról ugyanezt, mert mindig arra ébredtem, hogy itt motoszkálnak hát rajtam, és akkor nehéz volt újra elaludni. Érdekezni ellenük nem lehetett.
Miért?
Egyszerűen nem volt, hol a helységen.
És azt nyáron nem lehetett betapasztani?
Hát hiába volt. Minden azon kívül nem is törődött ezzel senki. Hát én egymagam erre teljesen alkalmatlan voltam, hogy betömjem a réseket, főleg, hogyha egy ilyen kis állat fölfedezi a maga kis útjait, útvonalait, megszokta, hogy bejut egy résen a három helységbe, ahol hát rendszerint étel maradékok is hevertek, vagy hát ott maradhattak elkerülhetetlenül. Ha egyszer ezt megszokta, akkor hát hiába tömítette el az ember ezeket az utakat, alagutakat úgy is kirágta, vagy valamilyen módon megtalálta újra ezeket az útvonalakat.
És mikortól kezdtél ilyen, hogy így mondjam, masszívan felmenni a hegyekbe? Ezt azért kérdem, mert gondolom, hogy ameddig állásod volt, addig ez csak bizonyos szabadságidőben.
Igen, hát amíg állásom volt, addig a szabadságomat mindig március 1-én vettem ki. Helyel közzel azért kijött a 3 hét, annyit ott töltöttem. Amikor szabadúszó lettem...
Hányban?
Ez 69-ben, attól fogva kisebb-nagyobb megszakításokkal január közepétől, hát nem ritkán május 1-ig, amíg sírni lehetett, addig fenn voltam a hegyen.
Nem nyáron ezek szerint?
Nyáron aztán újra, az egy másik alkalom volt.
És a családod mit szólt ehhez? Te közben megnősültél?
Hát hol volt családom? Hát hol nem? Amikor
hányban nősültél?
60-ban. Hát először ez a családi közösség, ez 3 év elteltével felbomlott, úgyhogy tulajdonképpen nekem családom egész 77-ig, akitől függtem volna, és akinek ilyen esetekben az elnézésére számíthattam volna, hát ilyen ne volt. Kedveseim hát akadtak őket.
Ők nem tartottak veled?
Vagy elvittem oda. Nem mindig találkozott szerencsésen az ő életvitelükkel. Sosem sikerült egy ilyen hát hegyi lányt magamhoz kötnöm, de hát egy annyi függetlenséget mindig kivívtam magamnak, hogy ezekbe a hát az elég hosszúra nyúló kiruccanásokba engem tulajdonképpen ezek a kapcsolatok megkátoljanak. Később aztán mondom, amikor hát itt a Radnai Havasokban a lakhatási viszonyok a kedvenc helyeimen annyira megromlottak, hogy lehetetlen volt ezt folytatni, akkor áthelyeztem a téli tartózkodásom helyszínét a Madarasi Hargitára. A Madarasi Hargita menedék házába.
Mikor?
75-76-77-től egy ideig ez ment párhuzamosan, amikor...
Akkor már Anikóval te együtt voltál, ő akkor igen, ment veled igen. Már?
Igen, gyakran ő is elkísért. Egyrészt a Hargitára fel lehetett jutni, az nem hegymászás volt. Ugyanakkor ez egy felszerelt ház volt, élelmiszerrel, itallal, jól ellátott ház volt, szőztek, és a szállás körülményei azok hát összehasonlíthatatlanul sokkal jobbak voltak, ágynem is ágyakba lehetett aludni, sütött helységekbe. És azon kívül nagyon érdekes, hogy a sok évi magányosan eltöltött hosszú évek után jól esett, hogy itt törzs vendégség alakult ki. Ide társaságok jártak fel Kolozsvárról kevésbé, de Marosvásárhelyről és Székelyudvarhelyről. Én ezekkel nagyon korai időben már összebarátkoztam, mert a hegyekben ez természetes. Ez egy nagyon kellemes időszak volt az én úgynevezett hát hegyi életemben. Amikor én eljöttem 82-be, tudtam, hogy az az utolsó tél, sőt az útlevél jóváhagyásának is a híre ott ért, és szájos szívvel jöttem le onnan, mert tudtam, hogy ez soha az életbe többet így nem ismétlődhet meg. Másképp ismétlődhetnek dolgok, de úgy, ahogy az akkor volt, az soha én ezt tudtam. Azóta egyszer jártam a Madarasi Hargitán nyáron. Nyáron egész más a Hargita, mint télen. Télen a magassága miatt ez egy nagyon hótartó hely, és ott van a Csiki medence, jégőverem közelébe. Tulajdonképpen Erdély egyik legjobb síelőhelyének számított. Aki a havas lejtőkhöz van szokva, az nyáron mindig egy kicsit kiábrándultan hordozza körbe a tekintetét, mert egy egészen más környezet fogadja.
Erdélyből való eljöveteletkor az egyik legnehezebben ott hagyott hely az a Hargita volt, tehát a hegyek?
Nem csak a Hargita, hát a Hargita is a Radnaljavasok.
Nehezebben váltál meg ettől, mint Kolozsvártól?
Nehezebben. Én azt tudtam, hogy most itt valaminek egyszer is mindenkorra vége. Kolozsvártól sokkal könnyebb volt megválni, mert Kolozsvár annyira megváltozott, hogy amiben a honvágy időnként jelentkezik, mert ez azért hát az ember ismereteitől függetlenül is működik, tulajdonképpen a honvágy tárgya megszűnt, és ez már megszűnt akkor, amíg én Kolozsváron éltem. Egy-két meghitt zúgától eltekintve a városnak, ott minden annyira átalakult, hogy az embert érzelmileg alig-alig kötötte oda már. Hát ő valami. Legfeljebb a tudat, hogy ő most Kolozsváron sétál, de ez már, amikor az esemény bekövetkezett, és haza látogattam, inkább kellemetlen érzés volt. Elidegenedett a város, hát és az egész arca annyira megváltozott. A gyermekkor helyei, a kedvenc iskola utcája is, az még aránylag a legkevésbé a Farkas utca, de tulajdonképpen annak is a levegője, a hangulata, a hangjai, minden, és hát a barátaim jó része sincs már ott, úgyhogy nem jó érzés haza látogatni. Hát a honvágy attól eltekintve működik, de inkább nosztalgia formájába, mert az, ahova az ember állandóan és hát minden nap 15-ször visszavágyakozik, az úgy sincs már, az nem létezik többé, és nem idézhető meg már csak az emlékezetben, és talán ott is az igazi helye most már.
A könyveid és az írásaid szinte kivétel nélkül, azt mondanám, Erdély valamilyen része, vagy annak egy képzeletbeli tája, de azzal összefüggő. És egy interjútban azt mondtad, hogy te bárhol vagy, tulajdonképpen azért mindig erdélyi vagy.
Én 45 éves koromig Erdélyben éltem. Én akárhova kerülhetek, én most már erdélyi vagyok. Ez nem jelent semmiféle különleges identitást. Ez egyszerűen a szülőföld meghatározó ereje, mert azért akárhogy is vesszük, a szülőföld a domborzatánál, a földrajzi helyzeténél, lehetőségeinél, hát az etnikai színes képénél fogva, ez egy merőben más alapélményt nyújt bárkinek, aki ott születik, amellett, hogy magyarnak születik elsősorban, mint mondjuk, hát egy anyaországi, ez vitathatatlan, ez nem egy különfajta identitás, hát Erdélynek lenni ez olyan, mint ahogy itt hát őrségi valaki. Esetleg azzal a többlettel, hogy Erdélynek a nemzetiségi összetétele színesebb. Hát ennél fogva, aki Erdélyben nő fel, az gazdagabb, az többet tud a világról és Európának erről a helyéről. Ezek vitathatatlan tények, és nem függenek össze a nemzeti identitással. Azzal, hogyha az ember a szülőföldjét elhagyja, azzal függetlenül attól, hogy pontosan az anya országba emigrál, ezt idézőjelben mondom, azaz, hát épp hogy hazatér, így is lehet értelmezni, ő, de aki egyszer felnőtt korban elszakadt az ő alapvető élményeinek a színteréről, hát a helyétől, tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy hol él. Főleg egy erdélyi magyar, aki megismerte a kisebbségi sorsot is. Úgyhogy én nekem beilleszkedési gondjaim, nem voltak, de egyáltalán nem is értettem ezt. Többen kérdezték interjúk során, hogy ez hogy ment, ez hogy zajlott le, és hogy nehéz volt. Vagy. Hát én ezt észre se vettem, holott nagyon észre lehetne venni, de ezek egy helyzetből adódnak. Itt természetesen az itteni létforma és a polgári létforma és az erkölcsi környezet bizonyos szemszögből más, mint az, amiben én felnőttem. Én úgy tekintem, hogy nem olyan nagyon más, ez majdnem teljesen ugyanaz, itt tüneti különbségek vannak, életszínvonalbeli különbségek. Itt az ember még találkozik a nemzeti büszkeség emlékeivel, egyébként lényeges különbség nincsen. Én ezt hát eleve így is tekintettem, így is éreztem. 14 év itt tartózkodás alatt végig ezt a megérzésemet hát igazolta, úgyhogy tulajdonképpen beilleszkedni nem nagyon kell.
Mégis mi bírt rá arra, mi volt az a döntő lökés, amiért elindultál Erdélyből, amiért eljöttél?
Amikor én legelőször kezdtem a távozás gondolatával foglalkozni, igaz, hogy akkor az teljességgel lehetetlenségnek tűnt, ez pontosan egybeesett azzal, hogy én írni kezdtem. Annak idején ez azért másként festett. Erdély akkor bizony nyugodt hely volt. Paljós jelekkel terhelt nyugodt hely volt.
A 60-as évek közepe vége?
Igen. Igen.
A legnagyobb
Magyarország
nyitás.
Akkor még az 56 utániságban élt, és én akkor úgy képzeltem, hogyha valamilyen módon sikerül nekem ide kijutnom, akkor a rendszeres hazalátogatással és a hazajárással itt kialakul a távozás és a maradásnak egy ilyen furcsa elegye, és ez az egész megoldható lesz egy ingázással. Amikor aztán én kijöttem végül is 82-be, hát akkor úgy jöttem ki, hogy esetleg soha az életbe oda-vissza nem megyek, mert akkor tudtam, hogy az ingázás hát az az én alkatommal és egyáltalán az akkori körülmények közt megoldhatatlan. Én azt hát el nem viselném.
Miért?
Egyrészt én akkor már tudtam, hogyha engem hazaszólít a honvágy, akkor sok örömet én már hát itthon, vagyis otthon nem fogok találni, és én akkor 45 éves voltam, és tudtam, hogy váltanom ők kell, és ez ingázással és nosztalgiázással nem fog menni.
Miért kellett váltanod?
Helyt akartam állni. Helyt akartam hát itt állni, még annyira, hogy egy egzisztenciát teremtsek magamnak. Én otthon tulajdonképpen felelőtlenül és bohém módra éltem. Itt ugyanezt a családommal szemben már nem engedhettem meg magamnak, de nem is esett nehezemre egy fegyelmezettebb élet felé terelnem önmagamat.
A kisfiad a második házasságodból már itt is születettként, ugye?
Igen,
András,
igen.
Hányban?
Igen, 84-ben.
Ez egy furcsa paradoxon, amit mondasz, mert végül is egy nagyon nehéz ifjúkorral, és állástalanul és szabadúszóként értél Romániában, és egy egyre nehezedő és sötétedő diktatúrában. És akkor hogyan tudtad ott megvalósítani, hogy egy könnyű, lezser, bohém életet élsz, és miben állt ez a bohém élet? Mondjuk attól eltekintve, hogy hónapokra elvonulhattál a hegyekbe.
Az ember először is úgy akar élni, ahogy szeretne. Azok között a körülmények között, ahogy én szabadúszóként élni kényszerültem, vagy hát élni akartam, ahogy én tudtam, maximálisan megvalósítottam a szabadságomat.
Miképpen?
Kitágítottam magam körül azt a világot, amiben engem be akartak zárni. Pontosan azzal, hogy hát hónapokra eltűntem síelni, tehát nyáron elmentem Székelyföldre táborozni, szintén hetekre, hónapokra, amíg pedig Kolozsváron éltem, addig minden rendelkezésemre álló módon olyan sok nem volt, de igyekeztem könnyebbé tenni az életemet, amennyiben nem voltam hajlandó a zsarnokság nyomását annyira magamon érezni, mint amennyire ezt annak szándékában állt. Valahogy úgy érzem, hogy kisiklottam mindig a szorításából, még a publikációimmal is, mert soha cenzurális okokból egyetlen írásomat a készülő labból ki nem vették. Ezt itt utólag el se akarták hát hinni.
Ehhez a bohémséghez hozzátartozott az ivás is?
Persze.
Masszívan itt áll akkor?
Masszívan, hát este.
Arra vigyáztál, hogy
hát riasztott a napközbeni italozásoknak a látványa, és főleg a kimenetele eleve riasztott, de este mindig bepótoltam, mert igyekeztem bepótolni. Ennyi kápulatra szükségem volt, mert az esték azért kínosak. Mindig olyankor szakadnak rá az emberekre a namik. Nem, akkor kezdenek benned tudatosulni az egész egzisztenciáját meghatározó keretek, korlátok. Nekem az este volt, mindig az esteimmel volt szörnyű baj, nem hagytam, úgyhogy töltöttem mindig idejébe.
Tudod, Erdélyben bizony sok igazi nagy tehetség itta el az életét. Kétségbeesésében is ezt tudom mondani, ez volt az
önpusztításnak. Igen, de nem a tehetségét.
A tehetségét azt hiszem, az életművet nem, ha igen.
Nehéz elinni. Esetleg az ítélő képességét, az ön ellenőrzés készségét, azt tényleg el lehet inni.
Igen.
Hát ennek láttam.
Meg a munkát, példáit. Tehát a munkaképességét issza el. Így
igen.
Értem.
Igen,
már nem bír leül, nem bír tud folyamatosan dolgozni.
Igen, de én keveset.
Ezt mondom, hogy ez hát hogy mindig, került el nekem, téged?
Hát én alkatilag mindig keveset írtam, tehát az én életembe ez belefért. Na már most éppen azért én nappal sose ittam, nekem a reggeleim azért már tiszták voltak. Én úgy indultam el mindig. Sose írtam egy sort se pohárral az íróasztalon. Ez nem létezik soha.
Két történet van, egy-két ilyen anekdotikus. Az egyik ugye a Csíki úré, amely arról szól, hogy ti naponta összejártatok, aztán ő volt az egyik legjobb barátod, Csíki László, és hogy ott este hogyan folyt ez a rumozgatás?
Ez úgy ment, hogyha találkoztunk már télben, vagy délelőtt, akkor hát rendszerint eldöntöttük, hogy este találkozunk-e vagy sem, és ha úgy döntöttünk, hogy igen, és ez az esetek nagy többségében így is történt, akkor mindjárt megegyeztünk abba, hogy mit iszunk. Én mondtam, hogy én hozok ugyan egy üveg rumot, de a biztonság kedvéért hát nála is legyen egy. Így a feleségeinket kész tények elé állítottuk, hogy esetleg rossz szemmel nézték volna, mert az kínos lett volna, amikor hát az első üveg elfogy, és akkor
rémes.
Hát el kell menni. Egyrészt a poltok, ahol olcsón hozzá lehetett jutni, azok már ilyenkor rendszerint zárva voltak. Hát vendéglői áron kellett volna pancsot hozni, mert hát az már eleve higított volt. Így aztán megoldottuk Pölcs előrelátással ezeket az estéket, de sose rúgtunk be, szóval ilyen kellemes a spiccességnek minden napok nomasztó súlya alól az esti óráinkat szabaddá tettük. Ez sikerült, hát ez is volt az értelme, ő semmi egyéb.
Mit ittatok? Milyen rumot?
A legolcsóbb,
román?
A legártalmasabb román rumot. Néha, amikor pénzünk volt, akkor vodkát, de az sem volt sokkal drágább. Hát Havannát is. Hát Havannát is.
Hát az milyen olcsó volt? Hát 45 lej volt egy 7 decis üveg, ha jól emléksz. 20 lej volt a vodka. 25 a cseresznye.
Ez benne volt a hatalom számításaiba. Ezeken a helyeken hát az ital az olcsó volt mindig.
Van egy másik anekdota is, a Vári Attilája, aki azt mesélte, hogy elteltek úgy évek, amikor, ahogy te mondod, bohém életet éltél, és akkor, ha meglátogatott, akkor mindig ugyanaz a papírlap volt befűzve az írógépbe, és az volt valami a belga nyullal, volt egy mondat benne.
Igen, ez tényleg úgy volt.
Hány évig volt belga nyúl az írógépet?
Hát egy hétig, azt hiszem.
Ebből csinált ő egy évet.
Igen, de azt hiszem, hogy ő csak egyszer látta. Vári Attila egy kedves beszélő és mesélő ember. Fabulált mindig, egyébként én is. Imádtam egy-egy történetet kiszínezni, mindig egész másként adtam elő. Vannak olyan történetek, azt hiszem, amelyek önmagukban merőben semmit mondóak, de mire 15-ször előadtam, akkor már egy őrületes, előtrázó sztori. Úgyhogy egy hét volt. Vári Attila, persze illetlenségnek tekintem, hogy bele tekintett épp az írógépbe befűzött labba, de annyit emlegette nekem a belga nyulakat, azt hiszem így szólt a mondat, hogy én akkor ezentúl belga nyulakat fogok tenyészteni. Utána Attilának megmutattam a kötetet, amiben szerepelt ez a mondat, hogy megnyugtassam, hogy azért nem hiába ült az a papírlap. Szerinte évekig az írógépbe azért, hát a végén csak megjelent.
Melyik az a kötet?
Azt hiszem a Zangezur hegység. De hogy ez melyik novellában van, ez most hirtelen nekem nem jut eszembe.
Nagyon korán
elidegenednek a szövegeim. Van író, aki kívülről emlékszik a megjelent szövegeire, én nem. Úgyhogy később kívülállóként tudom olvasni.
Ádám, elkanyarodtunk a kérdéstől, hogy mi volt az a lőket, vagy mi bírt rá az elmenetelre, fordulat, igen. Hogy váltani kell.
Igen, hát ott tartottunk, hogy azért Budapest, hogy úgy mondjam, le volt nekem akadva nagyon. Nem is halványult, nem az emlék, hanem hát az a vágy, hogy én kijövök. Ezzel párhuzamosan hát az ottani körülmények, tudjuk jól, egyre romlottak. És azon kívül mi tagadás mindig vonzott is engem a világ, szóval ki akartam én onnan törni?
Azért, hogy utazhass példa, azért, hogy egy kicsit a világba is, hogy kiléphessél.
Igen, egyszer csak azért elég lett az egészből nekem. Minden kötődsemmel együtt valahogy ösztönösen elvágytam én onnan. Itt azonos intenzitással működött bennem a távozás vágya és a másik Budapestnek a vonzása. De a kettő az nem azonos volt. Kétféle erő működött itt párhuzamosan.
Meg hát azt valószínűleg, hogy most új családod lett. Mikor, hányban nősültél újra?
77-ben.
Valamit újra szerettél volna kezdeni, gondolom.
Hát azzal újra is kezdtem tulajdonképpen, vagyis valami újra kezdődött, inkább így mondanám. És én ezt eléggé tiszteletbe is tartottam, mert a család az akkor egy új környezetet jelentett gyermekek lehetőségével együtt, és ennek az új létformának a kibontakozási helyéül már Kolozsvárt semmiképpen sem láttam.
Ha az első házasságodról mondanál valamit, végül is nagyon fiatalon nősültél meg először.
Igen.
60-ban?
60-ban, igen. Hát 24 éves voltam.
És van egy fiad is ebből a házasságból.
Igen.
Hogy hívják meg?
Levente Jörg, de most már nem Jörg, hanem Jorge, ugyanis Közép-Amerikában él.
És a feleséget ki volt, kit vettél el?
Ő egy szebeni szász nő volt, zeneakadémiát végzett, Klősz Elzának hívják, vagy hívták ezt ilyenkor, hát jó, hogy szokás mondani. Most is így hívják, de az embernek azért, hogy azt mondja, hogy úgy hívták, mert most már tulajdonképpen mindegy.
És milyen szakos volt zenekar?
Hegedű.
Hegedű?
Sajnos hegedűs volt.
Miért sajnos?
Szörnyű hangszer. Hozzám mindig nagyon közel állt a zene, de hát a hegedű gyakorlás az már nem az. Anélkül valahogy.
És hol laktatok? Édesanyádnál?
Nem. Egy albérleti lakásunk volt, szintén a Házsongárdban, fenn a Görög templom utca tetején, nagyon kellemes környezetbe, de aztán nem egymásnak teremtett minket a fennvaló, úgyhogy korán 3 év alatt ez a kapcsolat, ez hát veszedelmes vizekre érkezett, és elkerülhetetlenül Zátonyra is futott. Maradt belőle ez a gyermek, hát aki azóta felnőtt ember.
Jó viszonyban maradtatok? Tehát azért a fiaddal végig kapcsolatban tudtál maradni?
Igen, hát szünetekkel. Hosszabb, rövidebb szünetekkel. Ők a 70-es évek közepetáján kivándoroltak Németországba, akkor hát évekig alig volt közöttünk kapcsolat. Aztán utána, ahogy én is áttelepültem, találkozgattunk. Először úgy, hogy ők jöttek el ide, és meglátogattak többször egymás után, majd én őket Nürnbergbe, úgyhogy tulajdonképpen a kapcsolat az megmaradt.
Ha jól emlékszem, tavaly kint voltál a fiad esküvőjén Guatemalába. Hogy került ő oda?
A mese úgy szól, hogy egyszer csak tele lett neki Európával. Furcsa mód, hát ahogy Németországba került, azonnal hát elkezdett spanyolul tanulni.
Ez érdekelte.
Igen, de ez önmagában is egy érdekes dolog. Akárhogy is számítom, bennem ilyen télvidéki mediterrán vér, ha az örményt annak tekintjük, már pedig azért csak aféle, 25% van. Ez a legjobb esetben, hogyha mondjuk apámat fél örménynek tekintem, azt hiszem, hogy az ő édesanyja se volt már teljesen az. Na, az bennem akkor mintegy 25%, a fiamba ez 8%. Na már most külsejét tekintve egy kiköpött mediterrán alkat, fekete, hozontos, és a vérmérséklet minden kicsi korától kezdve afelé húzta, taszította, terelte őt, úgyhogy hát amikor elkerült Németországba, ő azonnal elkezdett spanyolul tanulni, különböző barátságok révén el is jutott és Spanyolországba, helyesen átszellemülten tért onnan haza, felfedezte, hogy neki az a világ, hát az a léttere. Természetesen persze, hát a német fegyelem és az ez sugallta életmód neki ez nem feküdt. És az első adandó alkalommal elment Venezuelába, ő számítógép technikus volt, spanyolok akkor már tudott, az sem volt számára az ígéret földje. Szívesen odébb állt volna, de hát Latin Amerika az már egy csapda. Nehéz helyet változtatni, mert hát az ember bárhova megy, hát ugyanoda érkezik. De Caracasba a véletlen folytán összetalálkozott egy nővel, egy guatemalai lányjal, akit Nürnbergből ismert, ugyanis egyszer elépett abba az üzletbe, ahol a fiam számítógép technikusként hát működött, és azonnal szóba elegettek egymással, parátkoztak is hát volna, de a hölgy az csak rövid időre tervezett, hát átutazóba volt ott, és hazautazott. Ezzel a nővel találkozott véletlenségből a Karakaszi utcán.
Hihetetlen véletlen.
Igen, hát ez már akármilyen vak véletlen volt, ők nem úgy tekintették. Úgyhogy amiután a lány hazautazott, egy-két telefon beszélt, és utána fiam utána utazott, és elszámolta a Karakaszi rezidenciáját, és átköltözött Guatemalába, ami egy hallatlan, izgalmas világ. Ő szereti ugyanazt, csinálja egy nagy amerikai érdekeltségnél programozó. Amikor aztán ez a kapcsolat a törvény előtt is megvalósult, hát és összeházasodtak, akkor meghívtak az esküvőre.
Neked az egy nagy élmény lehetett ez.
Hát egy óriási élmény volt az.
Aztán másképp nem jutottál volna el Latin-Amerika.
Hát oda azt hiszem, hogy soha. Az én koromban az emberek már nem kiutazásokon vesznek részt, hanem akkor utaznak, amikor meghívják valahova. Már úgy értettem, hát az én koromban is az, hát az én anyagi lehetőségeim mellett egyébként elérhető az, hát ugye inkább Európa.
És mitől volt annyira izgalmas?
Egy merőben más, színesebb világ, mint az, amit itt megszokhattunk, ugyanakkor megrázó hasonlóságokkal.
Mihez hasonló? Megrázó hasonlóság mihez?
A létformával, az emberi megaláztatások formáival, nyers diktatúra látványával, azon kívül egy őrületesen színes és megrázó természeti tájjal. Tűzhányok azok csak úgy hemzsegnek akár a főváros körül is. Egy színes etnikai képpel, mindez hallatlanul érdekes.
És mit jelent, hogy a nyers diktatúra látványa?
Ott éjszaka...
Hogy tudtad ezt megtapasztalni? Ki kire?
Hát az nem látszik a sötétbe, az nem látszik, csak hallatszik, hogy ott éjszaka ropognak a fegyverek, napközben katonai autók készenléti állapotban, golyószorróval, képfegyverrel, felszerelt katonákkal ropognak fel és alá, minden üzletet fegyveres őrök őriznek, és a...
Kivétel nélkül minden boltot?
Hát ott, ahol érték van, az mind őrzik.
Maffia ellen?
Maffia? Hát itt furcsa mód összekeveredik a polgárháború erői és a maffia erői, azt hiszem itt szétválaszthatatlanok tulajdonképpen. Nem mindig lehet tudni, hogy ki az, akitől éppen tartani kell, mert lehet, hogy a gerillák támadják meg a pénzszállítókat, vagy az áruházat, de lehet, hogy egyszerűen közönséges, rabló támadásról van szó. Ilyen az egész utca. Minden ezt sugallja, bizonyos kerületeket is a városba őriznek. Kevés olyan utca van, ahol egyáltalán el lehet indulni gyalogosan. De autóval se tulajdonképpen egy állandó veszélyérzetben és bizonytalanságban él az ember.
És ezt te érezted is?
Persze.
Féltél?
Persze.
Lehet érezni,
Igen.
És az esküvőn is, mert úgy értettem, hogy azért a fiad most valahogy a felső tízezerbe került be egy nagyon vagyonos lány oldal.
Úgy van, az esküvő az a kormányzatnak egy sokszoros fallal és terítésekkel körülvett és védett és katonák által őrzött területen volt, de bizony itt is a felszolgáló személyzet arcán láttam, hogy ezek állandóan tartanak valamitől. A környező óriás növésű fákat figyelték, alig ha hiszem, hogy a najmokat, vagy az állati világ egyes más jeles reprezentánsait hát ülesték a lombok között, és az egész esküvői lakoma este 6-kor, azaz sötétedés előtt véget ért.
Mert?
Hát sötétben nincs az az erőszakszerv, ami garantálhatta volna a biztonságát az eseménynek, a rendezvénynek. Könnyörű, izgalmas és félelmetes. Hát ez azért így jó, azt hiszem, veszélytelen helyeken tulajdonképpen unalmas harangolni. Emlékszem, hogy elmentünk vidékre, mert vagy 5 napot egy csodálatos magaslati tó partján egy faluban töltöttünk, tűzhányok tövében, és süstölgő tűzhányokról beszélek, és útban arra felé valami gyönyörű kék madarakat láttam az autóból, és szóltam, hogy álljunk meg, mert szeretném őket fotózni. Persze a madarak elrepültek, mindig is ez a szokásuk, de én, minthogyha csak Erdélyben lennék, kiugrottam az autóból, és az útról lelépve, ott még árok se volt, becsörtettem a pozódba, mire a fiam utánam rohant és visszarántott. Kiderült, hát két okból. Az első az, hogy csörgőkígyó az itt egy teljesen hétköznapi sétáló partnere az embernek. A másik pedig
hány
az,
perc alatt hal meg az ember a marásától?
Hát nem tudom, fél óra, mindegy, de hát az ilyesmit kerülni kell. A másik meg az, ami még ennél is súlyosabb, hogy hát aknára lehet lépni. Beszéltem olyannal, aki egy általa sokszor bejárt ösvényen, ez egy geológus volt, ment az orvos kamara elnökét, vezette fel egy tűzhányóra, és visszajövett azon az úton, ahol minden pokornak a tövét ismertett, tőle 3 méterre az orvosi kamara elnök úr egyszerűen felrobbant. És hát az volt a gond, persze azonnal meghalt, hogy amíg ő lehozta onnan a hátán, addig vérzett, és a pumák pedig a vércseppek nyomán utána eredtek. Ez egy német ember volt egyébként, egy kifejezetten kalandor típus, el is elmesélt, hogy hát ő azért jött ide, ő kalandvágyból, geológus volt, aki tűzhányokra szakosította magát, és fegyvere volt, minden, kiismerte magát, már akkor 3 éve volt ott, és mint geológus és idegen ő vezető kereste ott a kenyerét, de azt mondta, hogy akkor őt is elfogta a félelem, hogy leére idejébe a terepjáróig a halottal, még amielőtt a pumák, ocelottok, alig ha voltak, már azok kihaló félbe vannak, el nem szemtelenednek mögötte. Ez alatt azt hiszem az este leszállt, tehát értette.
Szeretnél ilyen veszélyes helyen, ilyen szívesen élnél ott?
Nem, én már nem. Ilyenbe az ember vagy bele születik, és akkor telve lesz azzal a fokú rezignáltsággal, ami az egészet elviselhetővé teszi, vagy pedig ez kifejezetten kalandvágy kell az, hogy az ember ilyen helyen húzamosabb ideig jól érezze magát.
Kedves hallgatóink, a Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú 6. részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Gera Csilla, Jósvai Lídia, Simonyi János és Táncos Tamás készítette. Az interjú 1997-ben készült, és utoljára 2011. február 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
utolsó szénégetők. Tárca novellák. 1978-1981.
A Szeszgyár tűzfala. Egy kevéssé sikerült képeslap, amely a várost madártávlatból mutatja, s így a látványban valamennyit a házsorok fölött húzódó omladékos dombok vonulatából is belevont, tökéletlenségénél fogva egyszer s mind a település végletes arcait idézi. A téves megvilágítási idő miatt a kép fakó, egy gyérhavú dermesztő térre emlékeztet, amikor vékony szerek futkostak a falak alatt, s az egyre szürkülő havat sodorták kapuajakba, védettebb szegletekbe. Emlékeztet a kép egy tikkasztó nyárra is, amikor sószerű porszálta meg a háztetőket, a lombokat, s lepedékkel vonta be a lelassult folyószínét. A kép tompaságába egy megcsillanó szélvédő medz bele fehéren, vagy egy távol éppen becsukódó ablak a belső napfényben. A képeslap 1952 nyarán készült, pedig akkor minden nap kiadósan esett, délután barna fényű zivatarok törtek a városra, s az üvegházi melegben a falak tövéből és a repedésekből gyorsan nővő indák, kövér levelek hajoltak a járda fölé. Akkor még állt a régi Szeszgyár hatalmas komor tűzfala, értelmetlen szürke folt a kép közepén. A tűzfal egy zárt kőfallal körülvett udvarra nézett, amelynek kovácsoltva spántokkal erősített kapuja évek óta zárva volt, de repedésein át látszott, ahogy a mindent elborító növényzet alatt szunnyad az elhagyott ipar. Az udvart valamikor jókora négyszögletes kőlapokkal burkolták, alakjukat most már csak sejteni lehetett a közöttük megtelepedett gyom zöld vonalaiból. A fal mentén tömött málna bokrok sorai emelkedtek, és körbenőttek, már majdnem elborítottak egy kis villamoskocsit. Egészen kicsi villamoskocsi állt ott, a legelső közül való, ami a városban közlekedett. Valamikor sárga lehetett, de oldalát most tompa barnára mosta a rozsda lecsorgó leve. Közelről még az is látszott, sineken áll, de ezek a sinek már nem vezettek az udvarról sehova. Erre az udvarra, amelynek a falmenti része az idők során bujakerté vadult, az elhagyott Szeszgyár egy földszinti ablakán át lehetett bejutni. Princ Tóni és barátnője, Zsuzsanna Anna Mária, egy délutáni zivatar után málnát szemelgetett, nemigen néztek egymásra, nem néztek a lábuk alá sem, ügyetlen lépteik alatt megrecsent egy-egy csiga. Aztán Princ Tóni megszólalt. A málna jót tesz a csontoknak, suttogta. Ezt honnan veszed, suttogta Zsuzsanna Anna Mária. Egy Harkály nevű barátom mondta, suttogta Princ Tóni. Harkály, az meg miféle név, suttogta Zsuzsanna Anna Mária. Madárnév, suttogta Princ Tóni. Ekkor érkeztek a villamoshoz. Először jártak a Szeszgyár udvarán, a Szeszgyár bujakis kertjében, és életükben először láttak villamost. Itt egyszer meghúzhatjuk magunkat, suttogta Princ Tóni. Most még nem lehet, suttogta Zsuzsanna Anna Mária. Nem, suttogta Princ Tóni. Nem akarod? Nem. Most még nem. Nem úgy gondoltam.
Rozzant bűrű. Az alkonyat érkezésével hirtelen teljesen beborult. A városra minden átmenet nélkül egyszerre ereszkedett a sötétség. A házak falán maradt még némi kósza fény, ahogy a távozó nap tompuló színei átütöttek a felhők domborulatain és megcsillantak az ablakokon. Losteiner, akit gyermekkora óta megkapott ennek a mindennapos változásnak múló varázsa, most is várakozással figyelte a hirtelen alkonyatot, leste, mikor oldódik el a fellegek alól a szél, mikor legyinti meg a hűvös levegő az első súlyos cseppekkel. Ám hamarosan kigyúltak az utcai lámpák, ettől az ég egyszerűen fekete lett, s a rövid látványosság véget ért. Figyelmét most már a szálloda bejáratára irányíthatta, ahol nem sokára feltűnt Prinz A. kezében hanyagul összegyűrt esőköpennyel. Körülnézett, és elindult. Elindult Losteiner is. Átment a zebrán, és megállt a trafik előtt, ahova Prinz A. közben betért. Prinz A. nem a várost ábrázoló képeslapok között válogatott, hanem a fővárosi állatkert állományát bemutató színes fényképekből kért kettőt találomra, és zsebébe tette őket. Fiatal, orvos külsejű férfi volt az elárusító, fehér köpenyt viselt, s a finom munkától fényes, fürge, babráló ujjakkal seperte be az apró pénzt a fiókba. Prinz A. megkérdezte tőle, merre van itt a folyó. A kérdés kissé meglepte a fiatal trafikost, arcán, mintha egy pillanatra ott maradt volna a szó, a folyó. Aztán mégis elmagyarázta úgy, hogy a bejárat előtt álló Losteiner is hallhatta. A folyó itt tulajdonképpen csak megkerüli a várost, éppen hogy érinti. A közeli utcasarokról indul a villamos, egyetlen vonal kígyózik végig a városon, az állomás és az egykori téglavető között. Leszállni csak a végállomáson kell. Ott kell keresni a folyót. Prinz A. villamosra ült. Losteiner is sietve föllépett a nyitott hátsó peronra. Épp idejében, mert elerett az eső. A járda kövezete, mintha az eltelt nyár vonta volna be viaszos lepedékével, visszadobta az első kövér cseppeket. Porosan pattantak ide-oda, majd elgurulva kicsi erekben, mélyedésekben találkoztak. A végállomás homályában már minden nedvesen, feketén csillogott. A térséget, ahol a villamos megfordult, földszintes házak övezték, utcára nyíló, kiakasztható szárnyas ajtókkal, régi piactéri bolt helyiségekre emlékeztettek. Prinz A. egy ilyen ház eresze alatt terítette magára olcsó esőköpenyét, majd a folyó iránti kíváncsiságával tovább indult. Losteinernek nem volt esőköpenye, ernyője sem. Ő vászon zakójában behúzott nyakkal ázott végig a gyommal gyéren benőtt réten, ami a házsor és a folyópart közötti térséget kitöltötte, és amelyről keskeny, gyalog ösvény emelkedett egy keskeny fahídra. Nem is híd volt. Látta Losteiner, amint ő is odaérkezett, inkább csak amolyan rosszant bűrű. Alatta csillogott a folyó. Keskeny volt, mint egy patak, de mély, fekete és néma. Lassan egymásba áramló körök úsztak kifelé a messziről érkező fény érintéséből, mintha csak a mélyben, a meder iszapos ágyában alvó halak pihegése hozta volna mozgásba őket. Prinz A. nem gyújtott rá, hagyta, hogy a szeme szokja meg a sötétséget. Kis idő elteltével már egész jól látta a bűrű végében álló Losteinert. Meg is szólalt. Mit kíván? Kérdezte. A néma folyó fölött a nedves levegő engedelmesen vezette a hangot. Losteiner suttogó válasza is ott remegett halkan a víztükör fölött. Csak tűnődöm, megszólítsam-e.
Kertész. Az ősz egy szeptemberi reggelen minden átmenet nélkül érkezett. Este még langyos idő volt, hajnalra már szürke dérlepte a háztetőket. Lamosné fázni kezdett, erre férje sietve becsukta az ablakot. Megérintette orrát a levegő különös bürök szaga, ami egyébként szobája nyugatra néző ablaka előtt nagy nyári zivatarok idején szokott lengedezni. Ez a szag most fura a véletlennek tűnt. A háztetők éppen a reggeli verőfényben szikkadoztak, a látóhatárt lezáró hegyvonalatig felhőtlen maradt az ég. A fura bürökszak hamar el is illant, és amikor Lamos végig kerékpározott az Olajprés utcán, mögötte a pékségből áradó friss sütemény illata kavargott. 7 óra előtt érkezett a peremkerületben fekvő kertészetbe. Kerékpárját előírás szerint a bejárattal hagyta. Ezzel indult is a szerszámkiadó felé. De félútról a portás visszahívta. Mindjárt közölte is, hogy fontos üzenet vár rá. Mielőtt elindulna a városba, a központi parkok felé beszélnie kell a főkertésszel. Egy gyereket kért, mondta a főkertész. Akkor már átveheti. Lamos biccentett, elbogtatott a szerszámos táskájáért, majd újra kerékpárra ült és visszakarikázott a városba, a központot övező parkba. Ez volt az év utolsó nyírása. Lamosnak szögletesre kellett nyírnia a park gyepét kerítő buxusokat. Gömbölyűre a magányos bokrokat. Miközben nyírt, ritkán távolodott el a bokroktól, inkább csak olyankor, amikor úgy érezte, be is fejezte és megszemlélte, milyen munkát végzett. Hibátlanul nyírt gömbölyűre, szögletesre egyaránt. 12-kor aztán elindult az árvaház felé, ahol már a gyámhatóság is várta. Útközben vatta cukrot készült venni, de megsejtette, mint veszít a pókhálószerű légies édesség az illatából. Így üres kézzel érkezett az árvaház irodájára. Miután nevét több helyen aláírta, egy kisé kövérkés, vöröshajú fiúgyerekkel az oldalán indult el, és nem sokára ott állt a vattacukros ember forgó korongja előtt. Lamos kisé elkomorodott, amikor látta, hogy a gyerek nem harab mindjárt a vattába. Nem ízlelgeti idejében, az pedig elveszti illatos melegét. Nem szólt semmit. Valamivel távolabb vásárolt egy kiló Jonatán almát, és elégedetten figyelte, ahogy a gyerek egyenként kifényesíti őket. Hány éves vagy? Kérdezte. 7, felelte a vöröshajú gyerek. Ennek hallatán Lamos még egy kis kitérőt tett. Iskolatáskát vásárolt a kövérkés 7 éves forma gyereknek, és mindjárt gondosan a hátára próbálta. Ülj le ide a fűbe, mondta neki később a parkban, és bevezette a tiltott pázsitra. A gyerek az iskolatáskából eszegette az almát, közben figyelte Lamost a nyiszítelő nyíróollóval a kezében. Csodálta ezt az apát a gömb iránti bámulatos érzékenységével. Azt hiszem, megkapták a gyereket, suttogta a szomszéd Lamosné ajtaja előtt, amikor Lamos kerékpárját tolva oldalán a kövérki és vöröshajú 7 éves forma gyerekkel föltűnt az Olajprés utca kerítései alatt. Lamos is látta, hogy az ablakokból többen is lesik őket, ezért sietve megkérdezte a gyereket. Mondd szépen, kedvesem, mi is a neved? Eddig hogyan szólítottak?
Töröttek. Ervant Mazakján, örmény ember, magas homlokú, bozontos szemöldökkel, emeleten lakik, ablaka a folyóra nyílik. A házak itt valósággal a folyóra épültek, az alaksori ablakok alatt a falak egyszerűen elmerülnek a vízben. Ervant Mazakján dísztelen, csupasz bútorain mat lepedék, nyeli a fényt. Aztán kiterített újságpapír, rajta déli joghurtos pohara, közel a lap alján látható sakfeladványhoz. Mat két lépésben. Éppen kiürül a joghurtos pohár, amikor kopogtatnak Ervant Mazakján folyóra nyíló emeleti ablakán. Ervant Mazakján az ablakára pillant, lenyalja a kanalat, a morzsákat lefújja az újságpapírról, fölkel és kitárja az ablakot. Kissé félreáll, hogy két lihegő, csuromvizes, alsó nadrágra vetkőzött fiatalember bemászhasson. Történt egy kis baj. Ervant Mazakján kihajol az ablakon, kinéz. Alant a folyó esését szabályozó lépcső zubogó örvényeiben egy felfújt gumibelső kering. Látom. Valahol távolabb, mint a ruhadarabok úsznának a víz felszínén. Az eres csatorna az ablak mellett fut lefelé. Mellette a villámhárító drótja, mint valami hágcsó. Szóval így állunk. Foglaljanak helyet, mondja Ervant mazakján. Pihenjék ki magukat. Kimegy a szobából, és hamarosan társbérlője, Zoltán Ovanesján, örményember, magas homlokú, bozontos szemöldökkel társaságában tér vissza. Gondterhelt, szomorkás ábrázattal méregetik a vendégeket. Most már mi is ketten vagyunk, jegyzi meg halkan, bátortalanul Ervant mazakján, közben a hokedlire helyezett villanyrezsóra teavizet készít. Ez alatt Zoltán Ovanesján is kitekint az ablakon. Látja a mélyben árván keringő gumiabroncsot, az ablak mellett lefutó csatornát, a villámhárítót, megértően bólogat. Ervant mazakján kilép az előszobába, ahonnan összehajtogatott fényes, fekete esőköpennyel tér vissza. Kibontja. Zoltán Ovanesjára pillant. Neked is van egy ilyened, úgy tudom. A társbérlő kimegy a szobából, hamarosan egy összehajtogatott fényes, fekete esőköpennyel tér vissza. Ezt tudnánk felajánlani. A fiatal emberek egymásra pillantanak, nagyukat nyelnek. Ervant mazakján le nem veszi róluk a szemét. Addig is fogyasszanak el velünk egy finom grúz teát. Helyet is foglalnak az asztal körül. Szürcsölgetnek, Ervant mazakján köhint. És egyébként milyen pályára készülnek? Én már orvosgyakornok vagyok, mondja az egyik. Az szép. És maga? Én meg teológus. Az szép, mondja Ervant mazakján. És hol nyaraltak az idén? Csak itt, a Szamoson. Ervant mazakján egyenként átnyújtja nekik az esőköpenyeket. Állig gombolkozzanak be, aztán mehetünk, mondja szelíden. Zoltán Ovanesján, a társbérlő, búcsúzóul biccent és visszavonul a szobájába. A ház belső felét, a zárt udvar fölött folyosó futja körbe. Dél van, tárva nyitva az ablakok. Elől megy Ervant mazakján ingújban, mackónadrágban, tornacipőben, mögötte az orvosgyakornok fényes fekete esőköpenyben mezítláb, aztán a teológus fényes fekete esőköpenyben mezítláb. A folyosó első kanyarulatánál Ervant mazakján megáll. Viszontlátásra. A szomszédaim most bele fognak őrülni, suttogja, mert nem látták magukat idejönni. A két fiatalember bólogat, aztán a köpenyeket majd visszahozzuk. De Ervant mazakján nem is hallja. Értik? Idejönni nem, csak elmenni látják magukat.
Örökség. Az Olajprés utca 21-es számú ház szürke, egyemeletes épület volt, de laktak az alaksorban is, melynek ablakai arasznyi magasságban a járdára nyíltak. Az egyik ilyen ablakban poros, hosszú lábú vízimadár volt látható csőrére akasztott táblácskával. Lóránd, korszerű madártömés határidőre. Punguc, aki először járt ebben a városban, ebben az utcában, most ugyanebben a házban egy emeleti lakásba készült, ezért éppen csak futópillantást vetett a kitömött madárra, a csőréről lógó táblácskára. Elhalálozott rokona bizonyos F. Kovács lakását kereste, ahol a többi örökös nevében is majd átveheti a hátramaradt ingóságokat. Kicsi, igénytelen legény lakás volt, a körfolyosóra nyíló ajtóban a készleltárral ügyvéd és közjegyző várt rá. A bútorzat kopott, szegényes volt, a szoba három fala viszont tele volt rakva kitömött madarakkal. A leltár, valamint a jegyzőkönyv tanúsága szerint a gyűjtemény 78 darabból állt. Amikor az átvétel után Punguc magára maradt, elmerengett. Micsoda erő rejlett már a legelső madárban, amikor F. Kovácsot további gyűjtésre késztette, hogy végül a falakat elborító madárseregben nap mint nap személyisége kiteljesedését szemlélhette. Persze Pungóc tűnődése közben azt is tudta, ezeket a vörösbegy, cinege, meg verépféleségeket, meg a nagyobb termetű, hosszú csőrű vízimadarakat, bár ez már első látásra majdnem lehetetlennek tűnt, egyetlen fedeles ládába kell csomagolnia, belegyömöszölnie, függetlenül attól, mennyi elégtételt szereztek élete során F. Kovácsnak. A madarak belseje közönséges fűrészporból állt, amely a hosszadalmas csomagolás során az itt-ott fölfeslett madártestekből halkan permetezett a láda fenekére. Amikor munkája végeztével Pungóc nyomatékul ráült a láda fedelére, a beállott csendben hallotta, alig szűnik oda benn a neszelés. Váratlanul bőrkötényes, homályos tekintetű, száraz öreg úr állt meg az ajtóban. Pungóc megérezte, ez Lóránd, a madártömő az alaksorból, aki most bizonyára madárügyben mászott fel az emeletre. Lóránd mindjárt a csupasz falat kezdte bámulni, az üres szegeket körülöttük a poros pókhálók fonalaival, végül tekintete Pungóc szürkésbarna, amolyan madárszínű öltönyére tévedt, melyen megtapadt néhány apró toll, meg pihe. Pungóc nem is vette észre, csak amikor az alaksori látogató udvariasan leporolta. Hová lettek? Kérdezte a madártömő, mire Pungóc egyszerűen maga alá mutatott a lecsukott ládára. Nem az én tömésem, magyarázta Lóránd. Kovács úr nem velem tömetett, mivel én nem fűrészporral dolgozom. Megértem, magam is kárpítos vagyok, jegyezte meg Pungóc. Fűrészpor vagy sem, az nem mindegy, az már egyszer biztos. A madár az nekem is a mindenem volt, folytatta Lóránd. Meg is venném most magától az egészet, ha sikerül megegyeznünk. Pungóc széttárt a karját. Sajnos többen vagyunk örökösök, így hát... Értem, mondta Lóránd kissé bátortalanul, és akkor a kárpítos elvtársnak mennyi jut? 19,5 felelte rövid fejszámolás után Pungóc, de osztozkodás előtt azt sem adhatom. A bőrkötényes öreg úr még később is kisétált a tehertaxihoz, amikor Pungóc és a sofőr végzett a rakodással. Egy pemzlit és egy fogkefét adott át Pungócnak. Néha le kell porolni őket, főleg a szárnyakra legyen gondja, amellett az üvegszem is korán veszít a fényéből. És néha kevés olaj a lábakra meg a csörre. Kérem, fogadja el. Azt megköszönöm, búcsúzott Pungóc. A finom munkát illik megbecsülni, én csak tudom, hisz magam is kárpitos vagyok.
Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák 1978-1981. A Szeszgyár tűzfala. Felolvasta Alföldi Róbert, Bölcsökenikő, Fekete Ernő, Tordi Géza, Znamenák István és Zsóter Sándor. Zenetallér Zsófia. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turai Tamás. Rendező Gotár Péter. A felvétel 2010-ben készült.
A Tárca novellák utoljára 2015. augusztus 21-én hangoztak el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Bodor Ádám, az utolsó szénégetők, Tárca novellák, 1978-1981.
Születésnap. Porcelán néhány napot falun töltött a szülői házban. Esőtlen, poros nyárutó volt, a komp megfeneklett a kiszáradt folyómederben, már az iszap is repedezni kezdett körülötte. Porcelán, aki egyébként törvényszéki írnok volt, azért délelőttönként beérte ezzel a vigasztalan látvánnyal. Egymagában órákon át üldögélt a parton. Ma van a születésnapod, szólította meg anyja egy ilyen délelőtt. Akkor ma elmegyek, jegyezte meg Porcelán egykedűen. Útra valóul anyjától két sárga dinnyét kapott. Elég taplósak, mondta az asszony, de hát ilyenek, ha nem esett. Az nem is olyan nagy baj, mondta Porcelán, segítünk rajta. Vásárolt is egy negyed liter rumot, és az állatorvos közreműködésével az egészet befecskendezte a dinnyékbe. Hazamenet útba ejtett egy kisvárost, jóformán nem is tudta, mi a neve. A háztetők fölött kitárt szárnyakkal jókora ragadozó madár keringett. Ritka látvány az ilyesmi, de ki tudja, mi lakozik egy ilyen madár fejében. Már bengurult a házsorok között, amikor egy sereg megriadt galamb húzott el a kocsi előtt. Az egyiket Porcelán utolérte, s abban a pillanatban a ruhája s a mellette lévő ülés megtelt az elrobbant szélvédő üvegkásájával. Ott repdesett az ülésen a galamb is. Porcelán kidobta a galambot, lerázta magáról az üvegszilánkot, kiseperte a kocsit. Ez jel volt, mondta magában, valaki azt akarja, hogy itt maradjak. Ki sem hajtott a városkából, határában leparkolt egy motel mellett, és szobát bérelt. Valami történt volna velem, mondta magában. Így legalább most megúszom. A motel gondonka nem sokára kopogtatott az ajtaján. Kitűnő a konyhánk, mondta. Reméljük, nálunk vacsorázik. Porcelán már nyúlt is a nyakkenője után. Ma van a születésnapom, jegyezte meg, illenék falni valamit. A gondnok levezette Porcelánt a vendéglőbe, a külön terembe. Kisebb meghitt helyiség volt, súlyos függönyökkel, nehéz fabútorzattal, kovácsolt vasfali lámpákkal. Csak egyik asztalnál ültek, egy egérarcú férfi és kefefrizurás társa, akinek jobb keze fejére négy levelű lóvere volt tetoválva. A gondnok karon fogta Porcelánt és megállt vele az asztaluk előtt. Ez Porcelán úr. Ma van a születésnapja. Ezzel távozott. A két férfi illedelmesen bólogatott. Csak ugyan. Pont ma? Ez igen, akkor gratulálunk. Porcelán velük vacsorázott. Közben hol az egérarcú, hol társa, a lóherés kezű rendelt egy-egy palack bort. Porcelán is próbált rendelni, de nem engedték. Részünkről a szerencse, hárították el. Az egérarcú egyszer úgy félig még meg is ölelte. Nem is mondtad, kérlek, mivel foglalkozol? Tudós vagyok, mondta halkan Porcelán. Az szép, bólogatott elismerően a lóherés. Nélkületek tudatlan lennénk a béka seggénél, vagy még annál is mélyebben. Egy darabig még beszélgettek, végül Porcelán behozta a csomagtartóból a dinnyéket. Én ma megúsztam valamit, mondta, miközben megvágta őket. Ezért ma különösen boldog vagyok. Ha nem szállok meg itt, bizonyára történik velem valami. Gratulálok, mondta komoran a lóherés, és kisétált a konyhába. Porcelán hirtelen megrázta a fejét, és az egérarcúhoz fordult. Hazudtam nektek, mondta. Nem vagyok tudós. Dinnyetermesztő vagyok. Csend lett. De akkor visszatért a lóheréskező, és egy két decis üvegből rummal kezdte locsolni a dinnye szeleteket. megmesítsd a tudós urat azzal a kotyfalékkal. Most mondja, hogy saját termése súgta oda neki az egér arcú. De Porcolán derűsen felemelte kezét. Hadd locsolja. Örülök, ha tanulok valamit.
Látogatás. Bíró a sarkon megállította a kocsit. Halkan sétálhat egyet, mondta a sofőrnek. Majd jövök. Estére elült a szél. Tenyérnyi hullott platánlevelek borították a járdát. Bíró egy magányosan álló, komor magas kőfallal kerített épület felé közeledett, amely már a város legszélén állt. Talán éppen az épülettel való várható találkozástól tartva néha lehajolt egy-egy ilyen pergamenszerű levélért, fontoskodva szemlélte, mintha figyelmét szeretné lekötni, vagy mintha csak húzni szeretné az időt, aztán vagy eldobta, vagy zsebébe gyűrte. Egyszer csak ott állt az épület előtt, amelyet keresett. Az ablakokon még mindig rácsok feszültek, de a falról már hiányoztak az őrtornyok. Lebontották őket. A rácsos ablakok mögött csupasz villanykörték sápat rideg fénye, a meredek tetőzetről karcsú kémények árnya vetült a város vízfényére. A tömör vaskapu megrogyanva pihent egy olajos túcsában, közel hozzá szurkos katlan állt, alatt a kihunyóban tűz roskadozott. Két vattakabátos útépítő és egy vattakabátos asszony ülte körül. Arcuk vörösen világított. Én belga nyulakat tenyésztettem, és úgy 8 kilós korukban eladtam őket, hallott a bíró. Én magának mindent elhiszek, így az asszony. Bíró ekkor már a kapus fölke előtt állt. Nem tányér sapkás fegyőr, hanem egy fiatalember ült a fűtött párás ablakú kis helységben. Bíró megvárta, hogy a kapus észrevegye, aztán bekopogott. Fölmennék az emeletre, mondta. Körülnéznék egy kicsit, bekukkantok ide-oda. Ez egy olajlerakat, mondta a kapus. Akkor is. A kapus köpeny terített magára. A kopott szutykos lépcsőkön fölmentek az emeletre. Hányast óhajtja látni? Kérdezte a kapus. A 76-ost, mondta bíró. A 76-os kimélyült padlója olajban ázott. Bakokon 4 olajos hordó állt a falak mentén. Ennyi fért el a helységben. Olajos volt a falu derék magasságig. Avas olajszagú volt a levegő is, bár a kitört ablak és a nyitott ajtó között járt a levegő. Bíró körülnézett, aztán Lábújhegyre állt és kinézett a rácsok között az ablakon, amely így épp az álláig ért. Megingatta a fejét. Ez nem a 76-os. Sajnálom, hogy félrevezetett. Kifordult a cellából és sietett lefelé a lépcsőn. Az olaj más, ezért nemrég átszámozták a kamrákat, mentegetőzött a kapus és bíró után sietett. Mások is jártak így, megadhatom a címüket. És most el kell kérnem a magáét is. Nekem nincs címem. Ezzel bíró már kint is volt az utcán. Galambokkal is próbálkoztam, hallotta bíró a szurkos katlan felől. De a galamb nem olyan, mint a nyúl. Tessék egyszer eljönni nappal is, kiáltotta utána a kapus. Nappal minden egészen más. Tudom, morogta bíró. Amikor elhaladt a szurkos katlan mellett, az asszony éppen kapcát tekert a lábára. Ha a földgolyó üvegből lenne, én csak mezítláb járnék, hallott a bíró. Magának semmi se jó, ahogy van. Bíró végighaladt a szokatlanul nagy platánlevelekkel teleszórt úton, a kocsi felé tartott, amely a sarkon várt rá. Menjünk innen, mondta a bóbiskoló sofőrnek. Ezek mindent, de mindent tönkre tesznek.
Megbocsátás. Rövid, furcsa utca volt. Csak a páratlan oldalon épültek házak. A páros oldalon a temetőkő kerítése roskadozott. Svancné, Az egyik utcabeli erre a kerítésre kapaszkodva hívogatta esténként a temető bokrai közt bóklászó macskáját. Egy este aztán igen sokáig lehetett hallani nyávogó, hívogató hangját, míg nem lemondón és megtörten egymaga tért haza. A macska többé nem került elő. Ő volt az. És Vancné Vlassa asszony házára mutatott. Csak is ő tehette. Vlassa asszony szoborszerű, sudár, sima nő volt, nem beszélgetett szomszédaival, megszépítette a magány, az örökös várakozás, és az a végtelen ünnepélyesség, amivel minden újabb napra fölkészült. Amint meghallotta szomszédai suttogását, amit a szél olykor ellengetett falai alatt, mármint hogy ő és a Schwanzné macskája, egyszerűen becsukta az ablakot. A tél első igazán hideg napján idegen tért be Vlassa asszony udvarára. Fekete zekés, orosz kucsmás, szőrös nyakú férfi volt. Egyik kezét zsebében tartotta, másikból tölcséres fagylaltot szopogatott, ezért könyökkel nyomta le a kilincset. Megállt az ajtóban, nézte a sudár Vlassa asszonyt, aki egy konyhaszéken állva öntözgette a veranda hidegéből a szekrény tetejére menekített cserepes virágokat. Vlassa asszony tudta, idegen van a házban. Tudta a nyalintás neszeiből. Sejtette, hogy az illető az ajtó félfának támaszkodva őt figyeli, amint cserepes virágait öntözi. Amint az öntöző kiürült, lelépett a székről, és megfordult. Az orosz kucsmás szőrös nyakú idegen röviden előadta. A közeli tóparton halászott kicsi kavicsokat puszta kézzel. Mutatta zsebéből előhúzott keze fején a jegesen bőröző vízvonalát, ujjait, mintha gyűrűk égetnék, mintha hosszú jeges gyűszűket viselne. Azért jött, hogy ezt a tóvízben kutató kezet valaki megmelegítse. Bizonyságul tenyerében mutatta a három kavicsot, megnyalta őket, hogy jobban mutassanak. Elhiszi nekem? Kérdezte végül. Természetesen, mondta Vlassa asszony. A víz ilyenkor télen valóban nagyon hideg. Az orosz kucsmás szőrös nyakú előbb langyos kézmosó vizet kapott, aztán meleg áfonya teát, majd meleg ebédet. Később, már a meleg vacsora után lába egy másik szék párnáján pihent, borostáját Vlassa asszony tekintete cirógatta, fagyott ujjai a derék asszony közelében lassacskán kiengedtek. Az sem volt utolsó, hogy nem holmi idegen házak villanyfénye, hanem a temető fölötti este lila sötétje és csendje tapadt az ablak üvegére. Bár ekkor már egyet mást megsejtettek egymásról, Vlassa asszony mégis megkérdezte: kicsoda maga barátom? A fagyos kezét melengető férfi ekkor kitárulkozott. A Schwanzné macskája vagyok, jelentette be csöndesen. Vlassa asszony lehúnyta a szemét. Tudtam. És azok a gyönyörű kavicsok? A szőrös nyakú férfi most bocsánat kérőn bólogatott. Kellett valami apró kis ürügy, amivel benyalom magam.
Ingázók. A pályaőr pirkadatkor, amikor szokása szerint szemlére indult az őrháztól, végig a töltésen, a simpár melletti ösvényen egy maghetes talált. A hajnali pára még tompította a virradat színeit. A kártyalap is éppen, hogy valamivel világosabb volt az ösvénynél. A pályaőr már-már rálépett, amikor mégis megtorpant és lehajolt érte. Később talált még néhány lapot, heteseket, tízeseket, redingitelt és harrasezsőt, zsebretette őket. Hirtelen visszanyúlt értük a zsebébe. Maghetesből kettő volt. A 87 plusz 400-as kilométer kőnél aztán egy emberre bukkant. Kicsit ferdén, megdőlve, félig ülve, félig fekve hevert a töltés alatt, mint aki gurul. Gurul egy darabig, aztán csak úgy magától megáll. A pályaőr a hajnali derengésben távolról még zsáknak vélte. Mivel a peremvárosok állomásai között a robogó munkásvonatokról az erre lakó utasok gyakran dobálnak le zsákokat, hogy ne kelljen túl sokat cipekedni. Ledobják, aztán érte jönnek, és az ültetvények közötti ösvényeken, rövidítéseken hazabandukolnak vele. De ez most nem zsák volt. A pályaőr mindjárt észrevette. Könyökig fel van hasadva téli kabátja ujja, a váltömésből kibudjant a töltelék, amúgy az egész ember sáros volt. Egyik lábán cipő sem volt. Kalapja messzire a szántásokig gurult, megpihent a harmatos csillogó rögök között. Cipőt a pályaőr a közelben nem látott, de elsétált a kalapért, le sem porolta, és az ülő ember fejére helyezte. Úgy látom, történt valami. Az ember nem nézett fel, lassan nyílt ki a szája, jó ideig üres is maradt, míg kiejtette: ó, semmi. A cipője nincs meg, mert nem találom, mondta a pályaőr. Az ülő ember lábfejére nézett, megtornáztatta lábujjait. Ha nincs, nincs. Akkor gyerünk, álljon fel, induljunk el. Lassan, nagyon lassan haladtak. Elől ment a pályaőr, mögötte mindkét lábára erősen sántítva az ember, aki hajnalban ott hevert a töltés alatt. Az őrházban, ahol a pályaőr lesegítette vendégéről a szakadt kabátot, annak zsebéből rohadt almák, poshadt paradicsomok, éretlen vadkörték potyogtak a padlóra. A pályaőr félre rugdosta őket, és tea vizet készített a petróleum főzőre. Aztán elővette zsebéből a heteseket, tízeseket, harasrezsőt és redingitelt. A magáéi ezek? Például ez a két darab maghetes. Lehetséges? A pályaőr bádog csuporban elébe tolta a gőzölgő teát. Ezt most igye meg, aztán mondja el szépen, mi történt. Ezt nekem most mindjárt jelenteni kell. Mire akar kiukadni? Nem történt semmi. Mondja csak el szépen. Hányan voltak? Hogy néztek ki? Nem tudom, hebegte a vendég. Egy ideig tanástalan csendben ültek. Aztán a pályaőr kiment a sorompó nélküli vasúti átjáróhoz, odaállt a földút közepére. A pálya túloldalán, a tömött szatyorral a kezében a felesége közeledett. A reggelit meg az ebédet hozhatta. Közben a sínek mocorogni kezdtek. A pályaőr intett neki, maradjon ott, ahol van. Kezében a sárga zászlócskával beállt egy drótketrecbe tisztelegni az áthaladó vonatnak. A drótketrecnek három oldala volt. Hátul üresen maradt, hogy a pályaőr kényelmesen beléphessen, de valamelyest így is megfelelt a célnak. Az ingázók nem szerették a vasutasokat. A drótketrec az elrobogó vonatból feléje röpködő rohadt almáktól, paradicsomoktól és vackorkörtéktől óvta, már úgy, ahogy az őrtálló vasutast. Azért a pályaőr, amint kilépett a ketrecből, csak úgy törölgette a gyümölcslétől az arcát. Az őrház vendége az ablak mögött vigyorgott. Ki a fene van odabenn? Kérdezte a pályaőr felesége. A pályaőr rugdosta, taposta maga előtt a drótketrecen szétfröccsen gyümölcsök maradványait. Egy ingázó. Ma végre fogtam egyet.
Meghívó. Bernát egy borítékot talált a levélszekrényében, benne egy kréta papírra gépelt meghívóval. Szeretettel meghívjuk, stb. Műsoros délután az egészségügyi nevelés házában. Bernát még soha nem kapott meghívót. Műsoros délután, ismételgette magában, talán egy bál. Aznap vasalt inget vett magára, egy darabig táskásodó arcát vizsgálgatta a tükörben, nyakkendőt kötött, és a meghívót gondosan eltette zakója belső zsebébe. Az egészségügyi nevelés háza az Olajprés utcában volt, egy cirádás homlokzatú emeletes épület mély udvarral. Az emeletet erkély futotta körbe, onnan nyílt a terem is. A korláton már könyököltek néhányan, alattuk az udvaron buldózer dolgozott, azt bámulták. A buldózer néha lendületet vett, aztán neki ment az udvar végében álló földszintes épületnek. Az erkélyről jól látszott, ha az épületet eltüntetik, s a mögötte lévő üres telket egyesítik az udvarral, így jókor a terület felszabadul valami építkezésre. A ház valamikor egy Grác nevű köszörűsé volt, itt állt valamikor a Grácféle köszörűs műhely. 5 órakor kinyitották a termet. Bernát az ajtónyitogatót, amolyan benfentesnek jegyszedőnek nézte, oda sietett hozzá, és felmutatta neki a meghívóját. A teremőre kibetűzte a meghívót, közben vonogatta a vállát. Ide nem kell meghívó, ide bárki bejöhet. Az ablakokat vörös plüss függöny takarta, de így is rezgett a levegő a buldózer dübörgésétől. A színpadon fekete pianino állt, és amikor félig megtelt a terem, leült mellé egy vörös keresztes karszalagot viselő kisiskolás, egy másik kisiskolás pedig, aki hasonló karszalagot viselt, hegedűvel a kezében mögéje állt, majd előadtak egy zeneszámot. Bár az udvarról felhallatszó állandó dübörgés miatt az előadásból nem sokat lehetett hallani, Bernát a végén lelkesen megtapsolta a gyerekeket. Röviddel ezután a terem elsötétült, rajzfilm következett az ülő életmód ártalmairól. Bernát szerszámlakatos volt, ezek jobbára állva dolgoznak, őt az ülő ember görbülő hátgerince nemigen érdekelte. Inkább arra gondolt, ha majd szünet következik és kigyúlnak a lámpák, körülnéz a teremben, megismerkedik emberekkel a maga korosztályából. 15-20-an ültek a nézőtéren. Bernáttal egy sorban, de jóval távolabb 2 nő ült. Bernát jól csak a közelebbit látta, amint észrevette, meg is állt a keresgélésben. Hervat puha arca volt. Válláról kifakult ezüst róka csüngött, derekán fényes anyagból készült sötét ruha feszült. Mellett az üres széken kisé hívogatóan egy muff. A színpadon most egy fehér köpenyes férfi ült, előadást tartott a viszérbetegségről. Akkor nekem viszérbetegségem van, gondolta Bernát, amikor az előadás véget ért. Mindenki felállt, lassan elindultak a kijárat felé. A büfé merre van? Kérdezte Bernát. Nincs büfé, mondta a férfi, akit Bernát jegyszedőnek nézett. Bernát közben látta, hogy a korosztályához tartozó 2 hölgy, az egyik a muffos volt, felöltözve távozik. És mások is. Miért mennek el? Kérdezte Bernát a jegyszedőnek vélt férfit. Mert vége, mondta a másik. Vége. Vége. A Grácféle ház maradványait, a portolszürke gerendákat, törött cserepeket, téglákat a buldózer már halomba taszította, hogy a dömper majd könnyebben hozzáférjen, amikor elszállítja. Most már csak a házbeliek nézték. Bernát lement az utcára, átballagott az úttesten a talpon álló felé. Miközben sörét itt a 2 dologra, pontosabban 2 személyre gondolt. A Hervat nőre, a muffos, aztán saját magára. Szóval viszérbetegségem van. Nem sokára betért az ivóba jegyszedőnek vélt férfi is, Bernát leste, megvárta, míg kikéri a sörét, aztán lassan elindult feléje. Elővette zsebéből a meghívót, s alázatosan megkérdezte. Ezzel máskor is eljöhetek? A másik most is csodálkozva betűzgette a meghívót. Eljöhet bármikor, persze, hogy eljöhet, mondta. Úgy néz ki, valaki akar, hogy maga ide járjon. Tényleg? De ki? Valaki, nem tudom ki. Ha eljön máskor is, talán kiderül. Bernát kinézett az ablakon. Bár derül neki, gondolta. Bár csak az lenne, gondolta Mufra, a kopott ezüst rókára. Ó, bár csak ő lenne. A dömper döccembe fordult ki a kapuajból, a Grácféle törmelék darabokban hult a kövezetre. Estenedett. Bernát hazament.
Bodor Ádám, az utolsó szénégetők. Tárca novellák 1978-1981. Ingázók. Felolvasta Alföldi Róbert, Bölcsök Enikő, Fekete Ernő, Tordi Géza és Zsóter Sándor. Zenetallér Zsófia. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Durai Tamás. Rendező Gotár Péter. A felvétel 2010-ben készült.
A Tarca novellák utoljára 2015. augusztus 24-én hangoztak el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.